Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Évek óta nyílt törekvés a Fideszben, hogy kinevelje saját politikai és gazdasági utánpótlását, amely lojális a párthoz, vallja annak nézeteit, és képes kormányozni az országot akár 2030-ig vagy tovább is, ha kell. Miközben az általános oktatás színvonala egyre romlik Magyarországon, a tehetséges és a kormány politikájával nem kritikus fiatalok egészen kivételes lehetőségekhez és tudáshoz juthatnak, egyebek között a Matthias Corvinus Kollégium alapítványon keresztül. A Szabad Európa több cikkben is foglalkozott már az MCC tevékenységével. Kerényi György az alapítvány romániai terjeszkedését, expanzióját vette górcső alá, ő a Sztoriban vendége. Egy kicsit messziről kezdem a dolgot. 2021-ben volt egy sorozatod itt a Szabad Európa oldalán, egy interjú sorozatod Élet a NER-ben címmel, és annak az egyik részében foglalkoztál azzal, hogyan váltak a határon túli magyarok is a NER részévé. Bárdi Nándor történésszel készítettél egy interjút, és ő egyebek között arról beszélt, hogy a Fidesz nagyon otthon van a határon túl, és ez az a párt, amely a legtöbb határon túlról jövő embert integrálni tudta. Ez egy rendkívüli képessége a Fidesznek, hogy időben észrevette ezt a lehetőséget, amit az ellenzék vélhetően azóta sem tudott kihasználni, vagy hova eredeztethető ez a tudás?
Azért a jobb oldalnak, még a Fidesz előtti jobb oldalnak is mindig nagyobb affinitása volt az úgymond nemzeti kérdésekre, illetve a határon túli magyarság kérdésére, mint mondjuk a baloldal, meg a liberális oldalnak. Az más kérdés, hogy mondjuk a demokratikus ellenzék emberi jogi kérdésként kezelve a kisebbségi jogokat teljes joggal masszívan foglalkozott vele, például a szamizdat beszélőben, stb. De ennek dacára az úgy alakult, hogy míg az egyik inkább a liberális, baloldali, elsősorban a liberális, ami eszmeileg azért egy jobban kidolgozott rendszer volt, politikai oldal, az inkább egy állampolgár központú nemzetben gondolkodott. A jobb oldalnak pedig inkább ehhez az etnikai, kulturális alapú nemzetfelfogáshoz volt affinitása, és neki, a jobb oldalnak, a történelmi jobb oldalnak egy máig nem gyógyuló sebe, traumája Trianon, ahonnan ez az egész kisebbségi kérdés eredeztethető. Tehát ők mindig is ezzel foglalkoztak, hol revizionistában, ugye a két világháború között gyakorlatilag a teljes politikai paletta revizionista volt, a Kádárkorban ez ugye mélyen el volt nyomva, minden nacionalizmus egy gyanús dolog volt, és aztán a rendszerváltás után kirobbant. Először elég perifériális lett ez a Trianonnal kapcsolatos nosztalgia, de aztán most már a Hortikorral kapcsolatos, nem is tudom, rokonság, az már nagyon erős a Fidesznél, hát erre állami programok is indulnak, a Kossuth tér rekonstrukciója, a várhelyreállítás, stb. Tehát, hogy azt akartam csak mondani, hogy a jobb oldalnak ehhez volt köze korábban is. A Fidesz ebbe ezt, ahogy átvette a jobb oldal, benyomult abba a megüresedett térbe az MDF elhalásával, és átvette a jobb oldal vezető szerepét, a maga képére is formált, és Bárdi Nándornak ugye a nem is tudom, kedves elmélete az, hogy a Fidesz igazából nem becsatlakozik valamilyen meglévő közösségekbe, nemzetfelfogásba, hanem a magáét megteremti, és ahhoz idomítja a világot. Tehát a Fidesznek generációsan is, származásilag is természetes volt, hogy a határon túli magyarok a magyar nemzet részei, ami egyébként természetes is, és nehezen vitatható, és ezt a teret aztán elfoglalta, és ahogy erre eszközei lettek, ezt a nemzetegyesítést, ezt intézményesítette folyamatosan.
De valahogy úgy tűnik, mintha egyfajta feszültséget is szítana azzal, legalábbis ez derült ki számomra a cikkedből, hogy az MCC-n keresztül próbálja megszólítani a fiatalokat, és nem pedig egy olyan szervezeten keresztül, amelyik már szinte a Fidesznél jóval korábban megtette ezt a szerveződést a magyarság körében. Tehát az RMDS kihagyva teszi ezt.
Igen, hát a határon túli magyar társadalmaknak 100 éve volt Trianon, van egy önfejlődése azóta. A saját elitjeiket kitermelték, ezek persze mindig másmilyen környezetben tudtak működni, általában nemzetállami elnyomások alatt működtek, akár az első Csehszlovák köztársaságot nézzük, akár a szocialista országokat, ahol hiába a nacionalizmus el volt nyomva, de hát attól még a kisebbségeket, a nemzeti kisebbségeket duplán elnyomták. Hát emlékszünk a mondtalanság éveire Csehszlovákiában, tehát a kitelepítésekre, de ez máshol is megfordult. Kialakult a kisebbségi magyar társadalmaknak egy saját elitje, egy saját intézményrendszere, amit a rendszerváltás után már legitim módon minden magyarországi kormány támogatott. Más és más módokon, nem ugyanolyan nagyságrendben, de erre egy külön intézményrendszert működtetett. Már az MDF, aztán Tabajdi Csaba alatt a Horn kormány, és így tovább, így tovább. Az a kérdés, hogy a Fidesz 2010 után viszont lényegében hát kooptálja ezeket a szervezeteket. Sokszorosára növelte az odamenő támogatásokat, és ezekbe a támogatásokba többé-kevésbé, de sokszor inkább kevésbé vonja be azokat az eliteket, amelyeknek az a dolguk, hogy a saját képviseleteiknek forrásokat juttassanak.
Ez azért van, mert nem szeretné, hogyha bármilyen szinten beleszólnának ebbe?
Igen, valószínűleg a Fidesznek ez a természetes világképe. Tehát, hogy ezek a fiúk, úgymond, ezek így látják a világot. Egy központból, centralizáltan, és az, hogy itt széttartó társadalomfejlődések vannak, és bizonyos elemeiben kötelessége támogatni a magyar kormánynak, de azért ezek a szervezetek, a határon túli szervezetek mégiscsak a saját országuknak a intézményrendszerébe vannak beágyazva. Mégiscsak nagyságrenddel több forrást kapnak a határon túli magyarok a saját kormányaiktól végeredményben az intézményrendszerikre, mint ami a magyar kormánytól jön. Tehát, hogy ez egy bonyolult feladat szerintem, és a Fidesz ezt így oldja meg, hogy lényegében negligálja, többé-kevésbé negligálja, vagy saját vazallusává teszi ezeket a szervezeteket. A RMDS-ben van emiatt morgás, volt is ugye Markó Béra alatt egy komoly ellentét, ugyanígy a híddal, az ott másokok miatt, a szlovákiai híddal, de aztán Kelemen Hunor alatt megtörtént a kiegyezés, és onnantól mennek is oda, úgy 12-14-től mennek is oda a források, de ezekben sokszor az RMDS-nek már, mint szervezetnek, mint a vezetésnek már nincs köze. Tehát kijárják. Magyarországon van Semjén, van Kövér, van Lázárnak is van köre, ugye Orbán, hát egyfajta ilyen lebegő valaki a rendszerben. Tehát, hogy nagyon sok úton lehet lobbizni, és ezek a határon túli polgármesterek, politikusok, egyházi vezetők működtetik a maguk csatornáit, és lényegében kihagyják ebből sokszor az RMDS-t.
Miért tudják ezt megtenni? Az RMDS-nek lett volna lehetősége arra, vagyis csak az anyagi forrás hiányzott ahhoz, hogy alternatívát kínáljon, például egy, most már, ahogy te is mondod, nem csak Erdélyben, hanem ugye Románia több volt magyar városában, 8 városában jelen van, szinte egész pályás letámadás, mert ugye az általános iskolás korosztálytól egészen az egyetemistákig, sőt a pedagógusok számára is különböző továbbképzéseket kínál. Tehát, hogy az anyagi források hiányoztak, vagy az akarat ahhoz, hogy egy alternatívát kínáljon?
Azt gondolom, hogy inkább az anyagi források hiányoztak hozzá. Tehát azért általában a tehetséggondozás, vagy ezek a szakkollégiumok egy-egy egyetemhez kötődnek. A Fidesz is ilyenből jött, a Bibóból például, vagy a közgázosoknak ott a legendás Rajk. Vannak ösztöndi programok Magyarországon is, mondjuk az Arany János tehetséggondozó, ami szegény gyerekeknek ad ösztöndi rendszer, de egy ilyen átfogó, ami elit és tehetséggondozó elitképző, ami általános iskolától az egyetemekig, sőt, most már azon túl is terjed, ilyen valóban nem volt. Az RMDS-nek voltak, úgy tudom, erre próbálkozásai, hogy kisebb méretekbe de elindítsa, de hát erre nem volt neki forrás. Meg hát azért vannak ott tudásközpontok, tehát ott a Babesbolyai Egyetem, ugye az első Fidesz kormány alatt létrejött a Szapiencia, az magánegyetem, azt nem sikerült integrálni a román a felsőoktatás finanszírozásába, ellentétben a Komáromi Selye Egyetemmel, amelyet viszont igen. Szóval, hogy igen, az RMDSZ-nek alapvetően forrásai voltak, nem megy, minek menne szembe a Fidesszel, amikor hatalmas és nagyon sok hasznos dologra is megy pénz. Hát százával történtek templomfelújítások, szorványkollégiumok, tehát ahol nincs, nem él annyi magyar egy helyen, hogy jól működhessen akár magyar osztály, magyar iskola, mert nem tudja eltartani. Ott ilyen szorványkollégiumokat hoztak létre, építettek, ahová be lehet tenni a gyereket, és akkor ott a magyar identitás átadás, vagy magyarul történhet az identitás átadás azoknál a családoknál, akik ezt fontosnak tartják, de hát töredék százalékban élnek a településen, tehát más intézményrendszerük nincsen erre. Szóval nagyon sok hasznos dolog is volt, és hát persze a szokásos, már úgy értem a Fidesznél szokásos közösségteremtési eszközök, például a sport arra hihetetlen mennyiséggel megy, Csíkkarcfalván ugye hoki akadémia épült, foci csapatok, hát tudjuk jól Mészáros-Lőrinc Eszéki bevásárlását, azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor, amikor találkozott, vagy 15 éve a Komáromi, Észak-Komáromi, tehát szlovákiai Komáromi polgármesterrel, akkor mondta, hogy na, mit szeretnétek? És akkor hát, hogy kaptok egy stadiont. És akkor Polgi mondta, hogy hát jobban örülnünk egy szakmunkásképző, vagy szakképző intézetnek, de hát akkor stadion lesz. És akkor kaptak egy stadiont. Azért így is megy ez.
Az MCC esetében Romániában mekkora összegről beszélünk? Ugye azt említett, hogy tulajdonképpen olyan felfoghatatlanul megnőtt ez a támogatás, hogy igazából nem is illik kérdezni, hogy mire kell ezt használni.
Az MCC egészének, tehát az MCC-t, azt Tombor András, egy ilyen Fidesz körüli bizniszmen, és nem is tudom, megoldó ember és üzletember alapította még 96-ban, jobboldali tehetséggondozás címen, és aztán 2010 után volt olyan év, amikor 1 milliárd forintos állami támogatást is kapott, de ez még a jó részt a magyarországi működésre. És aztán 2021-ben stafírozták ki, hát olyan 500 milliárd forint körüli vagyonnal, ami elképesztő összeg, tehát nagyjából közel a felsőoktatás éves támogatása Magyarországon csak, amit kapott. Nem lehet megmondani, hogy konkrétan az erdélyi, mert nincs elkülönített költségvetése. Tehát kérdeztem tőlük, hogy mennyiből gazdálkodnak formálisan, hát azt válaszolták, hogy minden évben pályázunk a nagy alapítványhoz, már a budapestihez.
Tulajdonképpen akkor az alapítvány vezetése, és majd erről is ejtsünk néhány szót, dönti el, hogy ebből Erdély mennyit kap?
Abszolút, persze, hogy az egyes projekt. Hát most már Szlovákiában is indult, Kárpátalján is van vezetőképzőjük, ott nem felsőoktatási tehetséggondozójuk van, van nők akadémia, mert sok dolgot indítottak Magyarországon kívül is, és hát az, ami nem az utánpótlást, hanem az aktuálpolitikai célokat tudják kielégíteni, ezek a közéleti előadás sorozatok, amiket szerveznek, hogy főleg ilyen népszerű tudósokat, mint Bagdi Emőke vagy Robert Castell hordozzák körbe, és akkor 6-8 előadást tartanak, általában genderről, vagy orosz háborúról, nagyhatalmakról. Tehát azt érezni, hogy ellentétben az egyetemi képzésnek a kurikulumával, a közéleti, a nyilvánosság felé forduló, vagy a könyvkiadásuk, az mindig a Fidesz agendájának a szoros lekövetése.
Ezt egyébként mondják is, bár nem pont ebben az összefüggésben, hogy az MCC Romániában nem óhajt a kinti egyetemek konkurenciája lenni, egészen másként szervezi meg a képzéseket. Mit vár el a diákoktól, kimondva vagy kimondatlanul? Tehát ő egy határon túli magyarság támogatására létrejött intézmény, új lehetőségek a kinti fiataloknak, vagy szavazóbázist épít?
Hát nem, nehéz ezt így megmondani. Én azért hiszek benne, és azt tapasztaltam, hogy ott az egyetemi szerveződésnek, az akadémiai részének annak van egy önállósága. Hát szavazóbázist nem, szerintem nagyon nem kell neki építeni, bár lehet, hogy a jövőben már rászorul, majd Erdélyben is. Hát a Orbán olyan tekinté egész Erdélyben, hogy ő megy át kampányolni Kelemen Hunoréknak, meg az RMDSZ-nek, hogy egy kicsit megtolja, mert már rászorulnak, mert ugye százalékarányosan is kezd 6% alá esni már a magyarság, és 5% a bejutási küszöb, úgyhogy elég necces lesz a következő választás már nekik, és akkor ő kimegy és megtolja. De ugyanakkor az is igaz, hogy a fiataloknál a Magyarországon gyenge a Fidesz, tehát érdemes ezt az utánpótlását erősíteni. Akár a magyarországi NCC, akár a olvasott cikkekben, akár saját kinti tapasztalataim alapján nincsen direkt fideszes, sőt, nincsen fideszes propaganda.
Mégis volt olyan megszólaló, amelyik azt mondta, hogy a radikális jobb oldalhoz köthető az, ami itt történt.
Igen, ő egy baloldali, az NCT-től tudatosan is távol maradó egyetemista volt, aki valószínűleg jogosan mondta, hogy egy hegemónia képzés zajlik, kijelöljük a gondolkodásnak a kereteit, ami azon belül lehet vitákat folytatni. De tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, ugyanez a másik oldalon is megtörténik. Az amerikai egyetemek, vagy akár a CEU esetében is van egy mainstream, az a nyílt társadalomban hívő, a közgazdaságnak inkább a mainstream piacpárti vonalát vívő, és talán kevésbé ezt a balosabb, nagyon elosztáscentrikus vonalat, de ebben nem akarok nagyon bele kontárkodni, mert nem tudom konkrétan, hogy a közgazdaság kurzusaik hogy zajlanak, meg nacionalizmus kutatások ott is nagyon jó nacionalizmus kutatások, de azok is végeredményben kijelölnek egy keretet, amin belül a dolgok megvitathatóak. Ilyen, nem akarok a vatabatizmusnak a csapdájába esni. Tehát hangsúlyoznám, nem ugyanaz valamit saját pénzből intézményrendszert kiépíteni, vagy állami pénzből kiépíteni. Ez egy nagyon markáns különbség a CEU és általában a Soros Birodalom és a Fidesz minden hasonló kulturális vagy ideológiai hegemónia teremtési kezdeményezések között. Az is biztos, hogy természetesen igen, Soros György mindig is ezeket a nyitott társadalom általa gondolt felfogásának megfelelő szervezeteket fogja inkább támogatni, választásokon, stb. De azért nem egy párt. Tehát ott nehéz azt mondani, hogy egy párt. A Fidesz minden támogatottjánál végeredményben a döntéshozók között nagyon aktív, lojális pártkádereket kapunk. Hát ennek az NCC-nél ennél markánsabb példája nincsen.
Ezt akartam mondani, hogyha néhány nevet említesz az alapítvány vezetéséből.
Hát Orbán Balázs, a kuratórium elnök. Hát az, ami tulajdonképpen ez a szemetekbe röhögök, képetekbe röhögök cinizmusnak a csimboroszója volt, amikor ezt a több száz milliárd forint értékű vagyonelemet átadta, és magától át is vette. Tehát ő volt a kormány részéről, aki ezt átadta, és ő volt a kuratórium részéről,
aki átvette.
És akkor azt mondta, hogy hát máshol is van, hogy valakinek ilyen sapkája is van, meg olyan. Szóval ezek azért elképzelhetetlen dolgok, de hát a Fidesz tudatos hatalomtechnikai politizálásában ezek mindennapos eszközök.
Még valamire ki kell térnem, ami érdekes, fontos szerintem, az a Librinek a bekebelezése, ami ugye már szintén 21-ben kezdődött, mert akkor vásárolt
már
először
tulajdonrész,
de ez pár héttel ezelőtt tulajdonképpen 98,41%-os tulajdonossá vált, és erre mondta azt El Simon László, hogy ostoba az, aki azt gondolja, hogy majd az Orbán Balázs fogja eldönteni ezen túl, hogy a Libri mit adjon ki, mi kerüljön a polcokra. Mit gondolsz erről?
Nem olyan ostoba szerintem. Ilyenkor mindig azt mondják, ezt már annyiszor megéltük, hogy semmi, nem kell mitől tartani, nem kell. Annyi ilyen példa volt. És aztán utána beigazolódnak ezek a dolgok. Tehát, hogyha be kell húzni a gyeplőt, ha olyan a rendszer, akkor mondjuk a média világában is nem kell minden médiumot origó szinten leküldeni kutyába. Tehát lehetnek ennek finomabb, vannak is finomabb eszközei. Lásd a Mandiner, amit konkrétan a MCC főigazgatója főszerkeszt a print változatát, a onlineban is ott van a kuratórium tagja, vagy akár az Indexnek ezeket a fura felvillanásait. Tehát, hogy sok hangon is lehet játszani. De vannak témák, vannak olyan helyzetek, amikor be fogják húzni.
És erre most megteremtették a lehetőséget.
Igen, de hát valószínűleg profittermelés, az ugye nekik mindig a elsődleges szempont, az nem működik jól, hogyha nem egy sokszínű, hogyha elkezdi, tehát hogyha nem fogja Bödöcsöt kiadni, az neki egy piaci veszteség.
Még annyit hadd kérdezek végezetül, hogy amikor a kollégán Keller Alánt Ákos elkezdett a magyarországi tevékenységével foglalkozni az MCC-nek, nagyon nehezen talált névvel nyilatkozó megszólalót. Te hogy voltál ezzel?
Határon túli magyarok nincsenek még annyira megrontva. Legyenek azok Fidesz közeliek is. Én dolgoztam 3 évet kint Pozsonyban, tehát napi kérdés volt megszólaltatni, megkérdezni olyan embereket is, akik Fidesz payrollon vannak. Sokkal könnyebb. Nincs meg ez a magyarországi média, hogy csak a mieinknek beszélünk, és lényegében csak sajtóközleményeket szeretünk látni magunkról, amiket mi írunk. Könnyebben beszélnek, ezért könnyebb is volt megszólalt találni. Persze erdélyi kapcsolatok is segítettek ebben. Mert azért, amit formálisan a MCC központtól kértem, az erdélyi MCC-ről, amit valószínűleg itt írtak meg a Gellért-hegyen, és akkor nagyon pozitív vagyok, remélem, hogy ott írták meg. Arra azért sokat kellett várni, tehát azért sokat érlelték azt a választ, de én szerintem a határon túli magyarok, hát főleg szerintem, ha az ember korrektül próbálja megírni mindkét oldalt bemutatva, akkor teremt olyan bizalmat, hogy talán könnyebben is megnyilvánulnak.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.